Lee Child, a baj nem jár egyedül. Fordította Giller Gyöngyi. Fölolvassa Uncle Nick. Első fejezet. A férfit Kelvin Francnek hívták, a helikopter pedig egy Bell 22-es volt. Franc mindkét lába el volt törve, ezért egy hordágyra kötözve vitték fel a fedélzetre. A Bell kettős motorral ellátott tágas belsejű helikopter. Főleg nagyvállalatoknál és a rendőrségnél használják, 7 utasnak van benne hely. A hátsó ajtó akkora, mint egy furgon tolóajtaja, jó szélesre ki lehet tárni. A középső üléssort eltávolították, így bőven volt hely a padlón, ahová lefektethették Francet. A helikopter üresen járó motorral várakozott. Két férfi vitte a hordágyat. Amikor a forgólapátok alá értek, jól behúzták a fejüket, és szaporán szedték a lábukat, az egyik előrefelé, a másik hátrálva. Amikor odaértek a nyitott ajtóhoz, az, amelyik hátrafelé ment, odatámasztotta a hordágy fogantyúját a küszöbre, és behúzott fejjel elhátrált az ajtótól. A másik előrelépett, aztán jó erősen megtaszította a hordágyat, és becsúsztatta a helikopterbe. Franz eszméleténél volt, és nagy fájdalmai voltak. Felkiáltott és hánykolódott volna, de nem nagyon tudott, mert a mellkasán és a combján keresztben húzódó pántokat jószorosra csatolták. A két férfi is bemászott utána, becsukták az ajtót, és leültek a hiányzó ülések mögötti sorba. Aztán csak vártak. A pilóta is várt. Egy harmadik férfi lépett ki egy szürke ajtón, és átsétált a betonon. A forgólapátok alá érve lehajolt, és a kezét a mellére szorítva lefogta a nyakkendőjét, hogy ne lobogjon a nagy szélben. Olyan volt ez a mozdulat, mint amikor egy bűnös ember megesküszik rá, hogy ártatlan. Megkerült a Bell hosszúkás orrát, és beült az első ülésre, a pilóta mellé. Indulhatunk, mondta aztán, lehajtotta a fejét, és a biztonsági övcsatjával kezdett foglalatoskodni. A pilóta felpörgette a turbinákat. A lustán forgó lapától halk surrogása fokozatosan felerősödött, és elnyomta a kipufogó éles sivítását. A helikopter felszállt a földről, egy kicsit balra lebegett, aztán a pilóta behúzta a futóművet, és 300 méter magasba emelkedett. A gép lefelé billentett orral, berregve nekivágott az útnak észak felé. Odalent autóutak, ipari parkok és rendezett, egymástól elkülönülő kertvárosi negyedek suhantak el. A téglafalak és a fémépületek vörösen ragyogtak a késő délutáni napfényben. Apró, smaragdzöld pázsitfoltok és úszómedencék, türkiszkék négyszögein csillantak fel a lemenő nap utolsó fénysugaraiban. Az előülő férfi megszólalt. Tudja, hová megyünk? A pilóta nem válaszolt semmit, csak bólintott. A Bell berregve tovább haladt. Kissé északkeletre fordult, és kicsit magasabbra emelkedett, a sötétség felé. Odalent a mélyben elsuhant alattuk egy autópálya, nyugati irányba fehér fényfolyam hömpölygött, kelet felé piros. Az autópályától egy kicsivel északra az utolsó beépített területek alacsony domboknak adták át a helyüket. Kopár, bozótos, lakatlan táj terült el erre. A lenyugvó nap irányába néző lejtők narancsárga fényben fürödtek, a völgyekben az árnyak között tompa, barna színek uralkodtak. Az alacsony dombok után kisebb, lekerekített formájú hegyek következtek. A Bell tovább repült, hol magasabbra emelkedett, hol lejjebb ereszkedett, a lenti táj kontúrjait követve. Az előülő férfi hátrafordult és lenézett Francre, aki a háta mögött a földön feküdt. Halványan elmosolyodott és azt mondta, talán még 20 perc. Franc nem felelt. Túl erős fájdalmai voltak. A Bell engedélyezett sebessége 161 mérföld per óra, úgyhogy 20 perc alatt majdnem 45 mérföldet tettek meg. Elhagyták a hegyeket, és már jóval a kihalt sivatag fölött jártak. A pilóta megdöntötte a gép orrát, és visszavett a sebességből. Az előlülő férfi az ablaknak támasztotta a homlokát, és lebámult a sötétségbe. Hol vagyunk most? Kérdezte. Ahol a múltkor? Felelte a pilóta. Pontosan ugyanott? Nagyjából. Mi van most alattunk? Homok! A magasságunk? 1000 méter. Milyen a légmozgás ide fönt? Mozdulatlan. Van egy kis meleg légáramlat, de szél nincs. Biztonságos? Aeronautikai szempontból igen. Akkor csináljuk. A pilóta még jobban lelassított, elfordult és egy helyben lebegni kezdett, 1000 méterrel a sivatag fölött. Az előlülő férfi megint hátrafordult és intett két társának. Mindketten kikapcsolták a biztonsági övüket. Az egyik legugolt, előbrehajolt és kikerülte Franz lábát. Egyik kezével a lazán lógó biztonsági hámba kapaszkodott, míg a másikkal kinyitotta a helikopter ajtaját. A pilóta is félig hátrafordult és nézte, aztán kicsit oldalra billentette a gépet, így az ajtó a saját súlyától kinyílt. Aztán megint függőleges behozta a helikoptert, és lassan, az óramutató járásával megegyező irányban körözni kezdett, így a mozgás és a légnyomás szélesre tárva tartotta az ajtót. A másik hátulülő férfi legugolt Franz feje mellett, és 45 fokos szögben felemelte a hordágyat. Az első neki támasztotta a cipője órát a hordágy másik végének, hogy ne csúszson el a padlón. A másik még magasabbra rántotta a hordágy fejvégét, mint egy súlyemelő, és majdnem függőlegesbe emelte a hordágyat. Francot csak a szíjak tartották. Nagy darab, nehéz ember volt, és nagyon elszánt. A lábát nem tudta használni, de a felső teste izmos volt, és minden porcikája keményen megfeszült. A fejét ide-oda rángatta. Az első férfi előhúzott egy rúgós kést, és kinyitotta a pengét. Átvágta vele a szíjakat Franz lábánál. Egy pillanatra megállt, majd egyetlen villámgyors mozdulattal a mellkasánál is elnyisszantotta a szíjat. Ugyanebben a pillanatban a másik férfi teljesen függőlegesben nyomta fel a hordágyat. Franz önkéntelenül tett egy lépést előre, és ránehezedett törött jobb lábára. Felordított, aztán ösztönösen a törött bal lábával is előre lépett. A karjaival hadonászva előre zuhant, egyenesen ki a nyitott ajtón, a helikopter berregésétől zajos sötétségbe, a forgólapátok által keltett szélviharba, bele az éjszakába. 1000 méterrel a sivatag fölött. Egy pillanatra néma csönd lett, mintha még a motor zaja is elhalkult volna. Aztán a pilóta megfordította a belt, és a másik irányba kezdett körözni, amitől szépen becsapódott az ajtó. A turbinák újból felpörögtek, a forgólapátok a levegőbe hasítottak, és a gép orra lefelé billent. A két férfi visszamászott az ülésre. Az előlülő férfi csak annyit mondott. Indulhatunk vissza. Második fejezet. 17 nappal később Jack Reacher éppen az oregoni Portlandben tartózkodott, és üres volt a zsebe. Azért volt Portlandben, mert valahol lennie kellett, és a busz, amelyre két nappal ezelőtt felszállt, itt állt meg. A zsebe pedig azért volt üres, mert egy többnyire rendőrök által frekventált bárban megismerkedett egy Samantha nevű nővel, aki helyettes államügyész volt, és kétszer meghívta vacsorázni, mielőtt nála töltötte volna az éjszakát. Most reggel 9 óra volt, a nő elment dolgozni, ő pedig épp eljött a lakásáról. Visszafelé tartott a belvárosban lévő távolsági buszfélgállomáshoz. A haja még nedves volt az zuhanyozástól, elégedett volt és kipihent. A célja egyelőre homályos, a zsebében pedig egy nagyon vékonyka bankjegy csomólap volt. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás gyakorlati szempontból két dologban is megváltoztatta Reacher életét. Először is az összecsukható nyelű fogkeféje mellett azóta állandóan magánál hordta az útlevelét is. Ebben az új korszakban túlságosan sok helyen kértek fényképes igazolványt, az utazáshoz is többnyire szükség volt rá. Richard csak sodródó utazó volt, nem pedig remete, a féle nyughatatlan vándor, aki azért nem állt teljesen kívül a társadalmon, úgyhogy kénytelen, kelletlen megadta magát az új kor követelményeinek. Másodszor pedig változtatnia kellett a banki ügyletein. Miután otthagyta a hadsereget, hosszú éveken át az volt a jól bevált módszere, hogyha pénzre volt szüksége, felhívta a virginiai bankját és utasította őket, hogy a Western Unionon keresztül utalják át a kért összeget oda, ahol éppen tartózkodott. Csak hogy a terrorizmus okozta aggodalmak miatt a telefonos banki szolgáltatásoknak befellegzett. Úgyhogy Richard beszerzett egy bankkártyát. Az útlevelében hordta, 8197 volt a PIN kódja. Mindig úgy tartotta magáról, hogy nincs túl sok tehetséggel megáldva, de azért rendelkezett néhány képességgel, amelynek legtöbbje testi adottság volt, és az átlagosat meghaladó magasságának és erejének volt köszönhető. Ám volt például egy olyan adottsága is, hogy óra nélkül is mindig meg tudta mondani, mennyi az idő, vagy az, hogy szeretett játékosan zsonglőrködni a számokkal. A 8197-et a következőképpen választotta ki. A 97 tetszett neki, mert ez a legnagyobb kétszámjegyű prím szám. A 81-et pedig azért kedvelte, mert a szó szerint végtelen számú lehetőség közül ez a létező egyetlen olyan szám, amelynek a négyzetgyöke megegyezik a számjegyeinek összegével. A 81 négyzetgyöke 9,1, meg a 8 az is 9. Az univerzumban létező összes nem triviális szám közül egyik sem rendelkezik ezzel a megkapó szimmetriával. Tökéletes. A számok iránti érzéke, valamint a pénzintézetek iránt érzett veleszületett cinizmusa mindig arra késztette, hogy ahányszor pénzt vesz fel az automatából, mindig ellenőrizze az egyenlegét is. Soha nem felejtette el levonni a kezelési költségeket, és minden negyedében hozzáadta a bank által fizetett szerény kis kamatot. A gyanakvás ellenére még soha nem vágták át. Az egyenleg mindig pontosan annyi volt, amennyire számított. Soha nem érte meglepetés vagy bosszúság. Egészen eddig a portlandi reggelig, amikor is kissé meglepődött, bár azért bosszúsnak nem volt mondható. Az egyenlege ugyanis $1000 többet mutatott a kelleténél, illetve a számításai szerint egészen pontosan $1030 többet. Nyilván valami tévedés lehet. A bank hibát követett el, rossz számlára került egy befizetett összeg. Tévedés, amit majd kijavítanak. Nem fogja megtartani a pénzt. Optimista, de nem ostoba. Megnyomott egy másik gombot az automatán, és kért egy úgynevezett mini számla egyengeket. Vékony papírcsík siklott ki a nyíláson, halvány szürkén nyomtatott számokkal, amelyeken felsorolták a számláján zajlott utolsó 5 tranzakciót. Ebből 3 automatából történt pénzfelvétel volt, ezekre tisztán emlékezett, egy pedig a bank által legutóbb jóváírt kamatok. Az utolsó egy 3 nappal ezelőtti befizetés. $1030. Ott volt feketén-fehéren. A papírcsík túl keskeny volt, hogy külön oszlopban elférjenek a kifizetések és a jóváírások, ezért a befizetéseket zárójelbe téve jelezték. $1030. $1030. Önmagában véve nem egy érdekes szám, de Richard egy percig csak bámulta. Nem prím szám, ez nyilvánvaló, 2-nél nagyobb páros szám soha nem lehet prím szám. A négyzetgyöke? Nyilván egy hajszállal több, mint 32. A köbgyöke? Egy hajszállal kevesebb, mint 10,1. A faktorai? Nincs sok, de köztük van az 5 és a 206, a magától értetődő 10 és 103 mellett, illetve a még alapvetőbb 2 és 515 mellett. Tehát 1030. 1030. Valami tévedés lehet. Talán. De az is lehet, hogy nem az. Richard kivett az automatából $50, a zsebébe kotort apróért, aztán elindult, hogy keressen egy nyilvános telefont. Talált is egy telefonfülkét a busz pályaudvaron. Emlékezetből tárcsázta a bankja számát, Nyugat Virginia körzetszáma 940, Kelet Virginiai 1240. Virginiában épp ebédidő van, de valakit Csak ott talál a bankban. Talált is. Richard még soha nem beszélt ezzel az illetővel, de a nő elég kompetensnek hangzott. Talán egy hátsó irodában dolgozó ügyintéző, aki ebédidőben helyettesít. A nő megmondta a nevét is, de Richard nem értette. Aztán belekezdett egy hosszadalmas, jól begyakorolt bevezetőbe, amelytől a telefonáló úgy érezheti magát, mint egy nagyra értékelt ügyfél. Richard végighallgatta, aztán elmondta, mi a problémája a számlájával. A nőt kissé meglepte, hogy valaki azért telefonál, mert a bank az ő javára tévedett. Lehet, hogy nem tévedés, mondta Richard. Várt utalást? Kérdezte a nő. Nem. Gyakran utalnak a számlájára? Nem. Akkor valószínű, hogy tévedésről van szó, nem gondolja? Szeretném tudni, kitől érkezett az átutalás. Megkérdezhetem, hogy miért? Ezt elég hosszú lenne elmagyarázni. Tudnom kell, mondta a nő. Egyébként kötelez a banki titoktartás. Ha a bank hibájából kiszolgáltatjuk egy ügyfél adatait egy másiknak, azzal megszeghetünk egy sor szabályt és etikai előírást. Lehetséges, hogy ez egy üzenet valakitől, mondta Richard. Üzenet? A múltamból. Nem értem. Valamikor katonai rendőr voltam, magyarázta Richard. A katonai rendőrségnél számkódokat használnak a rádiós üzeneteknél. Ha egy katonai rendőrnek mondjuk sürgős erősítésre van szüksége, és segítséget akar kérni a bajtársaitól, csak lead egy jelzést a rádión, az 1030-at. Érti, miről van szó? Nem igazán, Richard folytatta. Ha nem ismerem az illetőt, aki az átutalást küldte, akkor ez egyszerűen csak 1030 dollár és tévedés. De egy régi ismerőstől jött, akkor lehet, hogy segélykérés. Én még mindig nem értem. Nézze meg, hogy van írva. Lehet, hogy ez egy 1030-as rádiós kód, és nem 1030 dollár. Nézze meg papíron. Akkor miért nem hívta fel ezt az illetőt egyszerűen telefonon? Nincs telefonom. Akkor küldhetett volna e-mailt, vagy táviratot, vagy akár levelet? Nincs semmilyen címem. Akkor mi hogy szoktunk kapcsolatba lépni önnel? Sehogy. Elég furcsa módja lenne a kommunikációnak, ha valaki pénzt küldene a bank számlájára. Lehet, hogy ez az egyetlen módja. Elég körülményes mód. Ehhez valakinek ki kellett deríteni a számlaszámát. Hát, ez az, mondta Richard. Nagyon okos és találékony személy kellett, hogy legyen. És ha egy ilyen személy segítséget kér, akkor valaki valahol nagyon nagy bajban van. És költséges is lenne valakinek több mint 1000 dollárt kellett áldoznia rá. Pontosan. Az illető okos, találékony és kétségbe esett. A vonalban csönd lett, aztán a nő felvetette. Nem tudna egy listát készíteni a szóba jöhető emberekről és mindegyiküket felhívni? Sok okos emberrel dolgoztam együtt annak idején. Legtöbbjükkel nagyon régen, hetekbe telne, ha mindegyiküket meg akarnám keresni, és lehet, hogy addigra már túl késő lenne, különben sincs telefonom. Megint csönd lett, csak egy billentyűzett halk kopogása hallatszott a kagylóban. Akkor utána néz? Kérdezte Richard. Nem lenne szabad megtennem, felelte a nő. Nem fogom elárulni. A vonalban csönd lett. A billentyű kopogása is elhallgatott. Richard tudta, hogy a név ott van a nő előtt a monitoron. Mondja meg, kérte. Nem mondhatom meg, segítsen. Hogyan? Adjon egy kis segítséget, hogy ne nekem kelljen kimondani. Miféle segítséget? Mondjuk férfi vagy nő az illető? Richard röviden elmosolyodott. A válasz benne rejlett a kérdésben. Csak nő lehet. Egy okos, találékony nő, akinek van képzelőereje és tud gondolkodni. Egy nő, aki tudja, milyen mániákusan szeret számokkal játszani, osztani, szorozni, összeadni és kivonni. Hadd találgassak, mondta Richard. Chicagóból jött az átutalás. Igen, egy csekket küldtek egy chicagói bankon keresztül. Nigli, mondta Richard. Igen, ez a név szerepel itt, felelte a nő. Francis L. Nigli. Akkor felejts el ezt a beszélgetést, mondta Richard. Nem a bank tévedett. Harmadik fejezet. Richard 13 évig szolgált a hadseregben, mindvégig a katonai rendőrségnél. Francis Neglivel 10 éven át állt kapcsolatban, és ebből 7 éven át együtt is dolgozott vele. Reach űrhadnagy volt, aztán főhadnagy, kapitány, majd őrnagy. Később lefokozták kapitányá, végül ismét őrnaggyá léptették elő. Négli viszont makacsul visszautasította, hogy az őrmesterinél magasabb rangot kapjon. Nem volt hajlandó elvégezni a tiszti iskolát, Richard nem igazán tudta miért. Sok mindent nem tudott róla a 10 évnyi ismeretség ellenére. Azért elég sok dolgot tudott róla. Okos volt, találékony és alapos. És nagyon kemény. Furcsán gátlástalan. Nem a személyes kapcsolatok, mert azokat kerülte. A végtelenségig magának való volt, és ellenállt mindenféle akár fizikai, akár érzelmi közelségnek. A gátlástalansága inkább szakmai volt. Ha úgy érezte, hogy valamit helyes vagy szükséges megtenni, akkor nem ismert semmiféle kompromisszumot. Semmi nem állhatott az útjába, sem politikai, sem gyakorlati megfontolások, sem az udvariasság, vagy akár az, amit egy civil törvénynek nevezne. Reacherbe is vette a különleges nyomozó egységbe. Neagle fontos szerepet játszott a csapatban 2 éven át. A legtöbben Reacher vezetésének tulajdonították az egység időnként elért látványos sikereit, de Reacher a maga részéről mindezt Neagle közreműködésének tudta be. Nagyon nagy hatást tett rá a nő. Néha már-már megijesztette. Ha azért keresi, mert sürgős segítségre van szüksége, hát valószínűleg nem arról van szó, hogy elvesztette a kocsi kulcsait. Neagle egy privát biztonsági cégnél dolgozik Chicagóban. Richard csak ennyit tudott róla. Legalábbis 4 évvel ezelőtt még ott dolgozott, akkor beszéltek utoljára. Neagle Richard után 1 évvel hagyta ott a hadsereget, és akkor alapította ezt a biztonsági céget egy ismerősével. Richard úgy gondolta, nyilván társtulajdonosként és nem alkalmazottként dolgozik ott. Megint a zsebébe kotort, és keresett még pár negyed dollárost. Felhívta a tudakozót, és kiderítette Chicago körzet számát. Megadta a cég nevét, már amennyire pontosan emlékezett rá. Az operátor elhallgatott, és egy géphang szólalt meg, amely közölte a számot. Richard bontotta a vonalat, aztán újból tárcsázott. Egy recepciós jelentkezett, és Richard kérte Francis Neagle-t. A női hang udvariasan kérte, hogy várjon. Mindent egybevéve az volt a benyomása, hogy a cég sokkal nagyobb lehet, mint gondolta. Úgy képzelte, egyetlen irodahelyiség lehet piszkos ablakokkal, talán 2 ütött kopott íróasztallal, aktákkal, dagadó irattartó szekrényekkel. A recepciós kimért hangja, a telefonvonal kattanása és a halk háttérzene azonban egy sokkal nagyobb helyről árulkodtak. Talán 2-szintes is lehet, hűvös, hófehér falu folyosókkal, a falakon képekkel és saját belső telefonhálózattal. Végül egy férfi hang szólalt meg. Francis Neagle irodája. Francis bent van? Kérdezte Reacher. Megkérdezhetem, ki keresi? Jack Reacher. Há, igen. Köszönjük, hogy jelentkezett. Ön kicsoda? Miss Neagle személyi asszisztense vagyok. Asszisztense is van? Hát még mennyire? Ő ott van? Útban van Los Angelesbe, azt hiszem pillanatnyilag épp a levegőben tartózkodik. Nem hagyott nekem valami üzenetet? Szeretne találkozni önnel, amilyen hamar csak lehet. Chicagóban? Pár napig biztosan Los Angelesben lesz, azt hiszem, oda kellene mennie. Mi ez az egész? Nem tudom. Nem a munkájával kapcsolatos? Nem hiszem, akkor nyitott volna egy aktát, megbeszéltük volna az ügyet itt az irodában, és nem idegenekhez fordulna. Nem vagyok idegen. Régebben ismerem, mint maga. Elnézést, ezt nem tudtam. Hol szállt meg Los Angelesben? Ezt sem tudom. Akkor hogy találjam meg? Azt mondta, maga fel tudja kutatni. Mi ez? Valami próbatétel? Kérdezte Reacher. Azt mondta, ha nem tudja megtalálni, akkor nincs is szüksége magára. Jól van, Francis? Valami nagyon aggasztja, de nem mondta el mi. Reacher a füléhez szorította a kagylót, és elfordult a faltól. A fémzsinór a mellkasa köré tekeredett. Vetett egy pillantást a várakozó buszokra, és az indulási időket feltüntető táblára. Megkeresett rajtam kívül mást is? Kérdezte. Igen, van egy névsora, maga az első, aki válaszolt a megkeresésére. Ha leszáll a gépe, fel fogja hívni magát? Valószínűleg. Mondja meg neki, hogy elindultam. Negyedik fejezet. Richard busszal kiment a portlandi repülőtérre, és a United Airlines-nál vett egy jegyet Los Angelesbe. Csak oda. Az útlevelét használta a személyazonossága igazolására, és a bankkártyáját hitelkártyaként. A jegy ára vérlázító volt. Az Alaska Airlines olcsóbb lett volna, de Richard utálta ezt a légitársaságot. Egy kis kártyát tettek a tálcára az ételek mellé, egy bibliai idézettel, ami elvette az étvágyát. A reptér biztonsági intézkedéseivel Richardnek nem akadt sok gondja. Kézipodgyásza egyáltalán nem volt. Nem volt nadrágszíja, nem volt a kulcsa, se mobiltelefonja, se órája. Nem volt más dolga, mint oda pottyantani a műanyag tálcába a zsebében csörgő aprót, levenni a cipőjét és átsétálni a röntgenkapun. Az egész fél perc alatt lezajlott. Aztán már útban is volt a beszálló kapu felé, a zsebében az apróval, a cipővel a lábán, a fejében négli körül keringő gondolataival. Szóval nem a munkájával kapcsolatos az ügy. Tehát magánjellegű. Csak hogy amennyire ő tudta, Neilnek nem voltak magánjellegű ügyei. Nem volt magánélete. Soha nem is volt neki. Richard úgy vélte, nyilván Francisnek is megvannak a mindennapi apró cseprő ügyes-bajos dolgai, hogy mindenkinek. Azt viszont nem tudta elképzelni, hogy ilyesmiben bármiféle segítségre szorulna. Egy túl zajos szomszéd, minden épeszű ember sürgősen eladná a hifi tornyát, miután egy rövid beszélgetést folytatott Francis Neilvel. Vagy elajándékozná egy jótékonysági szervezetnek. Drogdílerek árulnak a sarkon, ahol lakik. Ennek az lenne a vége, hogy kis cikk jelenik meg a reggeli újság második oldalán, mely szerint holttesteket találtak egy közeli sikátorban. Több kézszúrással ölték meg őket, gyanúsított nincs. Valaki zaklatja? Fogdosták a metrón. Richard megborzongott. Négli gyűlölte a hozzáértek, nem tudta igazán miért, de ha valaki egy futó könnyed érintésnél többel próbálkozna nála, az törött karral végezné. Esetleg két törött karral. Akkor vajon milyen gondja lehet? Csak is a múltjával lehet kapcsolatos a dolog, vagyis a hadsereggel. Az asszisztense azt mondta, van egy névsora. Lehetséges lenne, hogy valami régi ügy visszaütött, és valaki ennyi év után akar leszámolni velük. Richardnek úgy tűnt, a hadseregben töltött idő már borzasztóan régen volt. Egy más korszak, egy más világ, más játékszabályok. Lehetséges, hogy valaki a mai szabályokat akarja alkalmazni egy tegnapi helyzetre, és panaszt tett valami régi ügy miatt. Talán egy régi, megkésett belső vizsgálat kezdődött a hadseregnél. A Richard által vezetett különleges nyomozóegység sokszor a maga útját járta, és sok emberrel meggyűlt a bajuk. Valamelyikük, talán maga Neil kitalált egy szlogent. Ne húzz ujjat a különleges nyomozókkal. Ezt nagyon sokszor mondogatták, ígéretként és fenyegetésként, plépofával és halálosan komolyan. Lehetséges, hogy most valaki mégiscsak ujjat akar húzni a különleges nyomozókkal. Talán bírósági idézések és vádemelések is szóba kerültek, de akkor Neil miért akarná őt is belekeverni? Richard annyira megtalálhatatlan volt, amennyire egy emberi lény az lehet Amerikában. Miért nem hallgatott és hagyta őt békén? Megcsóválta a fejét. Inkább feladta a gondolkozást és felszállt a gépre. A repülési időt arra használta fel, hogy megpróbálja kiokoskodni, hol szállhatott meg Neil Los Angelesben. Annak idején az is része volt a munkájának, hogy meg kellett találni embereket, és ez mindig elég jól ment neki. A siker kulcsa a beleérző képesség. Úgy kell gondolkozni, mint ők, azt kell érezni, amit ők. Látni, amit ők látnak, a helyükbe képzelni magad, egyé válni velük. Persze az engedély nélküli eltávozásról lévő katonákkal könnyebb dolga volt, a céltalanságuk miatt volt a döntéseikben valami különleges tisztaság. Ők mindig menekültek valamitől, nem pedig egy bizonyos cél felé tartottak. Sokszor egyfajta tudatalatti földrajzi szimbólika vezérelte őket. Ha kelet felől érkeztek egy városba, akkor a nyugati felén bújtak meg. Szerették volna, ha minél nagyobb a távolság köztük és az üldözőik között. Richard eltöltött egy órát a térképpel, a buszmenetrenddel és a szakmai telefonkönyvvel, és ezek alapján sokszor előre meg tudta mondani, melyik háztömbben fogja megtalálni őket, vagy akár azt is, melyik motelben. Neagley esetében már nehezebb a dolog, mert ő valamilyen céllal jött ide. Valamilyen magánügyben, és ő nem tudja hová, vagy milyen ügyben. Tehát kezdjük az alapoknál. Mit tud róla? Mi lenne a döntő fontosságú tényező? Neagley nem szeret költekezni, nem mint a szegény lenne, vagy zsugori, hanem mert nem látja értelmét, hogy olyasmire szórja a pénzt, amire nincsen szüksége, és nincs szüksége túl sok dologra. Nincs szüksége arra, hogy minden nap áthúzzák az ágyát, vagy hogy cukorka várja a szállodában a párnáján. Nincs szüksége a szobaszervizre és a másnapi időjárás jelentésre, nincs szüksége bolyhos frottírköntösre és celofánba csomagolt ajándékpapucsra. Nem kell neki más, csak egy ágy és egy zárható ajtó. Arra van szüksége, hogy tömeg vegye körül árnyak, amelyek között elvegyülhet. Olyasféle névtelen, alacsony bérleti díjú átmeneti környék, ahol a bárok mixereinek és a recepciósoknak rövid távú a memóriája. Tehát a belvárost kizárhatjuk. Az sem valószínű, hogy a Beverly Hillsben szállt volna meg. Akkor hol? Hol érezné magát kényelmesen ebben a gigantikus nagyvárosban? 21 000 mérföld hosszúságú utcahálózatból választhat. Richard feltette magának a kérdést. Én hová mennék? Hollywoodba felelte. Egy kicsit délkeletebbre az előkelő helyektől. A Sunset Boulevard kevésbé elegáns részére. Én oda mennék, gondolta. Neagley is ott lesz. A gép kis késéssel szállt le a Lux repülőtére valamivel délután. A fedélzeten nem szolgáltak fel ennivalót, és Richard már éhes volt. Samantha a portlandi ügyészhelyettes kávéval és buzakorpás muffinnal vendégelte meg reggelire, de ez már nagyon régen volt. Nem állt meg enni, inkább kiment a taxiállomáshoz és beállt a sorba. Egy koreai taxi sárga Toyota minifurgonjába szállt be, aki minden áron a boxról akart társalódni. Richard semmit sem tudott a boxról, és nem is nagyon érdekelte. Nem tetszett neki a sportág nyilvánvaló mesterkéltsége. Az ő világában nem volt helyük kipárnázott kesztyűknek és az öv alatt nem ütünk szabályoknak. Beszélni sem nagyon szeretett, úgyhogy csak ült némán hátul, és hagyta, hogy a taxis fecsegjen. Elnézte az ablakon át a forrón, parnás délutáni fényeket. Pálmafák, a hirdetőtáblákon óriási filmplakátok, a világos szürke aszfaltutakon a végtelenben nyúló párhuzamos guminyomok. És autók, autófolyam, autó áradat. Látott egy vadonatúl Rolls-Royce-ot és egy régi Citroen DS-t, mindkettő fekete volt. Elhúzott egy vérvörös MGA és egy pasztelkék 57-es Thunderbird, mindkettő nyitott tetővel. Egy sárga 1960-as Corvette, az óra majdnem hozzáért az előtte haladó zöld 2007-es modellök hárítójához. Az volt az érzése, ha elég sokáig bámulná a Los Angeles-i forgalmat, láthatna egy példányt minden létező automárkából, amelyet valaha is gyártottak. A sofőr a 101-es úton tartott észak felé, aztán a Sunset Boulevard előtt egy sarokkal lekanyarodott róla. Richard kiszállt a lehajtórámpánál és fizetett. Délnek indult gyalogosan, aztán balra fordult és arccal kelet felé megállt. Tudta, hogy a Sunset Boulevardnak ezen a részén olcsó hotelek sorakoznak, a sugárút mindkét oldalán, úgy 3/4 mérföldnyi szakaszon. A levegő dél-kaliforniai módon meleg volt, poros és benzinszagú. Richard mozdulatlanul állt, lehet, hogy másfél mérföldes gyaloglás vár rá, oda és vissza, és vagy egy tucatnyi hotel recepcióján kell kérdezősködnie. Egy órás feladat, talán kicsit hosszabb is. Éhes volt. Kicsit távolabb, jobbra megpillantott egy Dennis feliratú táblát. Egy bisztróhálózat volt. Úgy döntött, előbb bekappal, amit a munka még ráér. Elsétált a parkoló autók és a dróthálós, kerítéssel elkerített üres telkek mellett. Átlépkedett a szeméten és az ördögszekér baseballlabda nagyságú termésein. Átment a 101-es úton egy felüljáron. Úgy közelítette meg a bisztrót, hogy átvágott a füves útpatkán és leállósában. Elsétált a bisztró hosszú ablaksora mellett. Odabent megpillantotta Francis Neagle-t. Egyedül üldögélt egy boxban.